Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari heti műsora, és akiket köszöntök a stúdióban, Tóth Györgyöt, a Mediátor PR vezetőjét.
Szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat.
Valamint Tóth Gergő reklámszövegírót.
Sziasztok.
A mai adás második felében Cibóka Gabriella lesz a vendégünk, a Mediátor senior stratégája, és vele arról lesz szó, hogy anyaként milyen visszatérni a reklámszakmába. Az aktualitások között beszélünk a Ronald McDonald ház anyák napi kampányáról, szó lesz a Tesla új spotjáról, a spot szemlében beszélünk az Only ásványvíz bevezető kampányáról, az új Dreher 4.0-ás szintén bevezető spotról, és amivel kezdünk, a medvesajt új reklámfilmje, amelynek van egy 30 másodperces, meg egy 60 másodperces verziója, és rögtön felteszem a kérdést, melyik adott nektek többet?
Nekem a 30-as.
Egyet tudok érteni, ugyanis a 60-as ugyanannyit adott, csak kétszer annyi idő alatt. Vegyük úgy, hogy annak egy picit talán a tempója nyugodtabb, míg a 30-asé egy picit pergőbb, viszont manapság nincsen mindenre olyan marhára sok időnk, úgyhogy igen, valószínűleg ezért döntöttünk a 30-as mellett.
Az, hogy még vannak ilyen kever technikák, hogy látjuk az élőszereplőket, és akkor mellé van animálva valami, egy kis mackósajt, vagy egy kis állatka. Tehát ez az animáció az élőszereplős filmben, ez működik még a reklámoknál szerintetek?
Hát szerintem a technológiák, meg a technikák, meg a különféle vizuális megoldások, azok szerintem ahogy változnak is, ugyanakkor újra előkerülnek. Szerintem itt inkább a sztorin van a hangsúly, vagy a storytelling részén. Ez a spot, ez elég ilyen gyermeki világba vezet vissza bennünket. Nem titkolt célja volt a márkának, meg az alkotóknak, hogy egy ilyen nosztalgia érzést, egy közösen eltöltött szinte évtizedeket mutasson be, hiszen a medvesajt az velünk van gyakorlatilag, nem tudom, 30 éve, vagy nem tudom mióta.
A gyerekkor már biztos, hogy volt.
Igen, igen, mint kiderül a háttérből, hogy belekerült a matematika könyvekbe, mackó sajtos példán tanulnak számolni, meg egy csomó ilyen kiszólás van, amiben ugye kiderül, hogy azért belépült a köznyelvbe is. Tehát gyakorlatilag ez a spot leginkább erre alapoz, és szerintem az, hogy gyerekek szemszögéből mutatja, az inkább szerintem a felnőtt vásárló rétegnek is a benne rejlő gyermeket szeretné előhozni, legalábbis nekem végig ez volt az érzésem.
Itt kötnék rá Gyurinak a 30 évezésére, hogy azt hiszem, hogy a 30 év az valójában a jingle-é, és annál sokkal régebbi a medvesajt. És ami viszont nagyon fura volt ebben a spotban, hogy a végén ott van, hogy ahogy a mi szívünkben helye van a medvesajtnak, ugye a medvesajtban mindig helye lesz az ementálinak. Az a durva, hogy én egészen ideig nem raktam össze, hogy a medvesajt az ementáli sajt alapra épül, és nem mondjuk a trapistára. Cukik is szerethető image spot született ebből.
Dreher 4.0. És akkor megkérdeztem, hogy ez az új alkoholmentes Dreher, mert hogy egyébként ilyen világos a címkéje, de hát aztán kiröhögtetek, hogy nem, mert ez azért 4.0, mert 4%-os alkohol
hát
tartalma
meg a
van.
Dreher 24, az ő ugye nagy alkoholmentes, hogy is mondjam, almárkájuk.
Hát 24.0, csak a kettes lehagyták. Jó, szóval itt az van, hogy nem nagyon lehet eldönteni, hogy hol és mikor forgott ez a reklám, hogy Brazíliában, vagy Budapesten.
Onnan gondolnám azt, hogy ez Budapesten forgott, mert ez a reklámspot is arra a narratívára épül, amit sokszor látunk már erre a magyar gógyis megoldásra, hogy ugye van egy helyzet, ikasztó nyári hőség, ugye erre egy darabig vártunk, és most az így ránk be is köszöntött, tehát időben betalál. Igen, két nap alatt elérkeztünk a 4.0-hoz, és hogy van ez a ikasztó nyári hőség, ahol egyszerűen mindenki, ott a fiatalok így kivannak, és akkor meglátják a lehetőséget, hogy dréheres sörös ládákból hogyan lehet némi fóliával és egy slaggal úszómedencét vagy pancsolómedencét építeni, tehát gyakorlatilag ez a magyar gógyi szerintem egyértelműen azzal teszi, hogy ez egy nagyon magyar sport egyébként.
Mint ahogy ennek a rekesz medencének az elődje, az a plató medence, amiből azért már láthattunk az utóbbi években néhányat, plusz láthattuk az irigylő szempárakat, akik nem voltak a plató medence hűsítő vizében a nyár kellős közepén, úgyhogy innen nézve ez egy tök valid ötlet, hogy miért ne építhetnél rekeszekből egy ilyen kis medencét. Én nekem tényleg az a fura, hogy április közepén már ment ez a spot a televíziókban, április közepén volt egy nagy hőhullám. Nyilván nem akkor forgatták, de akkor mikor forgatták? Tavaly ezt már leforgatták, vagy mégiscsak nem itthon készült ez a spot. Lehet, hogy majd ennek utána megyünk.
És akkor maradjunk a folyadékbevitelnél. Az Only ásványvíz bevezető kampányáról beszélgessünk. Ez egy kicsit hosszabb spot, érthető módon. Miért nézel így?
Mert hát legalább számszakilag nem feltétlenül hosszabb, inkább hosszabbnak tűnhet.
Nem hiszem, hát szerintem ez egy, várjál, mindjárt megnézem. Ez egy 50 másodperces sportgyuli. Buliznak az állatok. Helyes párbeszédek zajlanak le, ugye az tűnik fel, hogy írva látjuk ezeket, tehát nem halljuk, hanem az állatok egymással úgy beszélgetnek, hogy üzennek, de ezt mi nem értjük, tehát mi olvassuk.
Feliratozva vannak. A természet hangjai.
Új, de szépen mondtad. És hát minden állat egyöntetően örül ennek az új ásványvíznek, de miért örülnek ennyire?
Mert ez egy olyan ásványvíz, amit nem szimpla műanyagflakonban, hanem úgynevezett cserepalackban lehet megvásárolni. Ebből gondolhatjuk, hogy ezt vissza lehet cserélni, újra lehet cserélni, és ez bizony jó a bolygónknak, ahogy a spot végén mondják is, hogy azért használunk cserepalackot, mert nincsen cserebolygónk, úgyhogy erre az egyre kell vigyázni, és erre itt tudunk vigyázni. És szerintem elég jól megfogták, hogyha a természet, a benne levő élőlények jól érzik magukat, és szeretik azt, ahogy történnek a dolgok, akkor az rossz nem lehet. Ezt láttuk így leképezve filmileg. Én nagyon-nagyon megszerettem.
Az is jó ebben egyébként, ebben az egész kommunikációban, hogy bár, hogyha megnézzük a honlapot, meg a teljes képet, akkor kiderül, hogy Pannonhalmáról származik, hogy milyen minőséget képvisel, stb. De hogy maga itt egyetlen termék USP-re fókuszál ez a bevezető kampány, ez a visszaválthatóságra, ezt tök jól megfogták, ezt a cserebolygót.
De nem érdekes, hogy itt van egy termék, amit te beviszel a szervezetedbe, és arról egy szó nem esik, hogy egyébként annak milyen az íze, milyen a bűze, mit tartalmaz, mint ásványvíz, hanem itt kifejezetten a terméket hordozó edény, az üveg, az főszereplő. És hogy ez lett gyakorlatilag ez a 100%-os termék előnye, mert semmi szó nincs arról, hogy milyen ez a víz.
Most, de hát ezt még valószínűleg ezt ki fogja egészíteni egyéb tartalom
marketing. Nem tettem elé előjelet, csak ne értsetek félre, de nem érdekes?
Szerintem olyan szempontból, de érdekes, hogy ha azt mondom, hogy csokító, ronda és finom, akkor sem derült ki azokból a spotokból 30 évvel ezelőtt, hogy milyen íze van a csokitónak. De megvetted, mert imádtad.
De ott már a termékről is beszéltünk, hiszen finom. Tehát nem a csomagolása finom, hanem a csokító.
A csokitóról kiderült a külső jellemzője is, és az íze is.
Ott minden volt. Igen.
Azt is vegyük tekintetben, hogy ez a ásványvízpiac eléggé terített, tehát gyakorlatilag itt állandóan írja a fogyasztókat az a fajta információ, évek óta megszokhatták, hogy innen származik olyan mélységből.
Így oltja a szomját.
Tehát szerintem ez egy logikus döntés is, hogyha neked egy ennyire karakteres termékjellemződ van, ami a te elérési utadat, a te hozzáállásodat, vagy bármidet mutatja meg, akkor miért ne erre fókuszálnál?
De az, hogy feliratozva vannak az állatok meg a növények hangjai, és mosolyogsz, miközben nézed, az igen, az meghatja a fogyasztót. Úgyhogy
a legjobb az, hogy hívjuk pacsi. A DJ-t, ott ül a fa tetején, és a DJ a bagoly. Na jó van, mehetünk a Teslára. Szóval elkészült az új Tesla spot, ami Elon Musk szerint pont olyan, mint az összes többi, úgyhogy neki nem tetszett, ő adott egy dislike-ot erre a spotra. Mi mit adnánk rá?
Azt kell erről tudni, hogy a Tesla ugye nem reklámozott, tehát gyakorlatilag tavaly májusi hír volt, hogy na jó, talán most már reklámozni is fogunk, az eddig értékesítésük és növekedésük az gyakorlatilag word of mouth-tal hírnévre alapozva történt, és ugye tavaly hoztak létre egy ilyen 40 fős marketing csapatot, aminek ugye ennek a reklám következménye állítólag legalábbis az X-en bejelentve, hogy annyira nem tetszett neki, hogy ki is rúgta ezt a teljes csapatot.
Hát csak itt ugye az a kérdés, hogy ez mennyire volt előre a kitervelt kirúgás. Vagy mondjuk így hónapokkal ezelőtt, mert tudták, hogy majd mi fog történni, hogy készítenek egy nem nagyon szerethető, nem nagyon érdekes Tesla spotot, és erre milyen lesz a reklámvilág reakciója, mert a reklámvilág reakciója az bizony az, hogy most minden második ügynökség, akár kérik, akár nem, küldözgeti Tesláéknak az általuk gyártott szuper Tesla spotokat, és ha nem is minden második, de mondjuk minden ötödik, minden tizedik, ezt így fel is teszi a hálóra, tehát a webre, ahol te is találkozhatsz vele. Magyarán mi van akkor, hogyha ez egy tudatos kirúgás volt, egy tudatos, tulajdonképpen egy stunt, ami arról szólt, hogy felhívja mindenkinek a figyelmét, hogy gyártson Tesla reklámokat, és árassza el vele az internetet. Lehet, hogy ez most ilyen összeesküvés elmélet.
Nehéz lehet reklámosként ilyen paranoiával élni.
Gyakorlatilag agyon nyerni magát hatékonysági versenyeken, hogyha ez így lenne.
Utolsó hírünk a Ronald McDonald házanyák napi kampánya, ami arról szól, hogy 30 éve segítik azokat a családokat, akik szeretnének ott lenni már melyik ne család ne szeretne ott lenni a gyereke gyógyulásánál, a Ronald McDonald házban ez lehetséges. Tehát a gyermek miközben gyógyul, a családja körében lehet.
Szóval ez egy nagyszerű példája annak, hogy hogyan lehet reklámozni egy olyan intézményt, amihez nagyon sok mindenkinek nincsen köze, viszont azt szeretnék, hogy minél többen tudjanak róla. Kiváló színészválasztás, kiváló színészvezetés, kiváló hosszúság eltalálás, kiváló atmoszféra teremtés. Egy teli találatspotot készítettek így anyák napja idejére időzítve. Nem tudom, akit ez nem hat meg, az szerintem
azt na, most, sem, na most merjél, na most merjél valamit mondani.
Szerintem nézzen átlagos reklámokat.
Az Elon Musk.
Nekem ebben a spotban egyébként azt tetszik, hogy annak ellenére, hogy egy felemelő témáról beszélünk, és egy picit várok is benne egy ilyen később ilyen feloldozást, vagy egy ilyen grandiózusságot, de hogy ugye az anya szemszögéből az anya mesél egy mesét, amiben tulajdonképpen belefogalmazza a gyermekének a történetét, és végig van egy ilyen, tehát ugye ő ilyen szomorú, meg látszik, hogy még nem biztos, hogy ezen a sokkon, ami a családot, vagy érte a gyermek betegsége, ezen túl van, tehát ő a film egészen legvégéig könnyezik, és ugye a gyermeke oldja fel ezt a mese végén tulajdonképpen ezt egy öleléssel. Tehát nekem ez az egész kitartott, picit komorabb hangvétel is tetszik, tehát hogy nem úgy épült fel, ahogy ezt így
nem
a nagy
könyvben. Nem nyomasztóan kitartott.
Igen. A másik, hogy szerintem, ami nekem a végén nagyon tetszett, azok a real life felvételek, az eredeti felvételek a házból, az ugye nagyon jó lezárása annak, hogy ez egy valódi, tehát valódi történet, valódi élmények, valódi emberekkel.
És emlékeztek arra, hogy a McDonald's-nak volt egy spotja, igen, ez a 30 éve itt van velünk a McDonald's, és hogy ott valószínűleg abból tanultak, abból a hibából, hogy ott csak ilyen eredeti felvételekből rakták össze a spotot, iszonyatosan hosszú volt, semmit mondó. Itt meg pont ez a mennyiség, ez tökéletesen kiegészítette a történetet. Gergő, most a szádból vettem ki a szót?
Nem baj, jól tetted.
Cibóka Gabriella, a Mediátor szenior stratégiája lesz a vendégünk. A témánk pedig az, hogy hogyan lehet anyaként visszatérni a reklám szakmába.
Rebrief.
Vendégünk a Rebriefben Cibóka Gabriella, a Mediátor stratégiája.
Szia Bence, üdvözlöm a hallgatókat!
Azért gyűltünk össze Gabival, mert arról fogunk beszélgetni, hogy a reklámszakma mennyire megy el, vagy nem megy el, vagy hagyja ott a út szélén azokat az apukákat és anyukákat, akik gyerekük születése miatt, gyed miatt, gyes miatt hónapokat, illetve hát szerencsés esetben éveket otthon töltenek. Te most nemrég tértél vissza a reklámszakmába, első gyermeket születése miatt, egész pontosan 20 hónap kihagyás után, vártad-e a pillanatot, amikor közel 2 év kihagyás után visszatérsz az irodába, vagy inkább tartottál ettől a pillanattól?
Én nagyon vártam. Lehet, hogy én azon kisebb csoportot erősítem, aki nagyon várta, de én ezt már nagyon vártam, akartam is, és őszintén szóval igen, ez egy ilyen közös kezdeményezés volt, hogy akkor én is írtam a Mediátornak, illetve onnan is a cég részéről is volt nyitottság, úgyhogy ez egy ilyen ideális együttállás volt, hogy 20 hónap után én vissza tudtam térni.
Könnyebb vagy nehezebb volt a visszarázódás ahhoz képest, amire számítottál?
Sokkal könnyebb. Nekem voltak ilyen félelmeim, illetve prekoncepcióim azzal kapcsolatban, hogy milyen okból lesz nehéz visszatérni, hogy tényleg ez a 20 hónap, ami azért az ember érdeklődési köre nagyon a gyermekek köré, meg a gyermek, nem tudom, a ritmus napi rutinjához, vagy a fejlesztő foglalkozásokhoz kötődik, tehát hogy abból én ki tudok-e lépni, vagy hogy így meg tud-e maradni az a rutin, és mellette az én olyan jellegű érdeklődésem, illetve az intellektuális inspiráció iránti igényem is meg tud valósulni, hogy akkor egyik se csorbuljon, és végül pontosan ez a szenárió érvényesült. Azért az első 1-2 hónap az kicsit ilyen rázósabb volt, meg kellett találni, hogy mi az ideális a munka szempontjából, a saját szempontokból és kisfiam szempontjából, de ez így igazából a második hónapra elég ügyesen rendszer szinten beállt, és azóta is képesek vagyunk ezt működtetni.
De akkor jól értem, hogy igazából neked a fő félelmed nem annyira szakmához kötődő félelem volt, hogy a szakma túlhalad, elmegy melletted, lemaradsz. Sokkal inkább azzal kapcsolatos volt, hogy a gyerekes életritmust a reklám szakmai darálással hogyan lehet összeegyeztetni.
Pontosan, abszolút ez volt a fő forrása a félelmeimnek, és mielőtt visszatértem, jelenlegi anyuka kollégákkal is egyeztettem ezzel kapcsolatban, hogy ők hogyan csinálták, van erre valamilyen jó megfejtés, amit esetleg én is át tudok ültetni a saját élethelyzetemre vonatkoztatva. Nyilván olyan rész is volt benne, hogy vajon mennyit változott a reklámszakma ez alatt az időszak alatt, viszont az már így igazából közben érvényesült, és az ellen azt gondolom, vagy annak érdekében, hogy ez ne legyen egy valós félelem, vagy egy valós probléma, próbáltam aktívan tenni, és amilyen konferenciákba be tudtam csatlakozni online, ugye akkor azért még nagyon aktívan a COVID uralta konferencia mindennapokat éltünk, mondjuk service design természetű konferenciákba bele tudtam online csatlakozni, Coursera kurzusokat, hogy a tudásom frissen legyen tartva különböző a stratéga léthez kapcsolódó szakterületekbe belehallgatva, így azokat is tudtam csinálni, úgyhogy...
Szerinted szükség volt erre, vagy igazából most visszatekintve azért 20 hónap alatt nem változik akkorát a szakma és a világ, hogy emiatt aggódni kelljen, hogy valamiből szakmai szempontból kimarad az ember?
Szerintem utóbbi, inkább ez rólam szólt, a saját magam megnyugtatása véget, hogy úgy térjek vissza, hogy kicsit többet tudok hozni ebben a 4 órás formában, vagy 4 órás munka viszonyban, amiben visszatértem, hogy hozzá tudjak adni a csapathoz, meg az egész céges működéshez, és ez inkább ilyen saját magam megnyugtatása volt, hogy igenis, képben tudok lenni, képben tudom tartani magamat, és ez inkább ilyen saját magam megnyugtatása véget történt.
Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor mondtad, hogy eléggé elszomorító statisztikákat találtál arról, hogy más anyukák hogyan keverednek vissza a reklámszakmába, aztán brit statisztikákat találtál. Mondjál erről pár szót, meg neked mi a munkahipotézised arról, hogy ők miért vallottak ilyen negatívan erről a helyzetről?
Igen, szerettem volna amúgy egy magyar kitekintést is beemelni a beszélgetésünkbe, ilyennel nem találkoztam, viszont egy 2023-as Nagy-Britanniára vonatkoztatható kutatásban a 55%-a azoknak a nőknek, akik visszatértek az anyasági szabadságról, ők úgy vallottak erről, hogy ez a karrierjüket igenis csorbította, és ehhez még hozzájön az a 29%, aki körülbelül a harmada a nőknek, aki azt vallotta, hogy a nemük az negatívan járult hozzá, és visszatartotta a karrierjüket ebben a kontextusban. Ezek nem annyira megmosolyogtató statisztikák.
És ezek a brit reklámszakmában vallott adatok. Mi lehet szerinted ennek a hátterében? Tehát te az elmondottak alapján, te történeted, te neked elég viszonylag könnyen sikerült visszaintegrálódnod a magad helyére, a magad munkahelyére, a magad pozíciójába. Nekik vajon miért lehetett nehéz?
Szerintem az volt, hogy még a munkaadói szemszögből azért nehezebb egy rendszerbe, egy alapvetően 8 órás munka viszonyból távozott anyukát, vagy édesapát, utána visszacsatornázni egy alapvetően csökkentett óraszámba, és szerintem van fűződhet ehhez negatív prekoncepciója a munkaadóknak talán, hogy abban az óraszámban milyen minőségű munkát tud elvégezni, vagy hogy hányszor lesz beteg a gyerek, tehát hogy én azt gondolom, hogy...
És akkor emiatt lehet, hogy ezeket az anyákat, akiknek ilyen rossz élményük volt, ilyen B-kategóriás kollégákként kezelték?
Nem is B kategóriásként, de hogy nagyobb, tehát kevésbé kiszámíthatóan és kiegyenlíthetten lehet őket valószínűleg terhelni. Ez nem az én állításom, ez csak azt gondolom, hogy lehet, hogy ez lehet a munkáltatói fejekben.
Akkor viszont fordítsuk meg, és hozzunk egy pozitív előítéletet. Szerinted mennyire igaz az, hogy a gyerekes szülőknek úgy változik meg a munkához fűződő viszonya, hogy nyugodtabb munkatársakká válnak, hogy a váratlan helyzeteket, váratlan fordulatokat, esetleges sikertelenségeket jobban kezelik, mint a gyerektelenek?
Ez egy érdekes kérdés, már amikor előzetesen beszéltünk róla, akkor is így elgondolkodtam, hogy ez valóban így van-e. Az biztos, hogy hogy ez az, hogy az improvizáláshoz, mint egy ilyen aktív szülői megoldó lény, így hozzászokik az ember, de hogy én inkább azt láttam a közvetlen környezetemben, hogy sokkal többet tesznek bele a munkába, tehát hogy inkább extra akár energiát, vagy időt fordítanak rá, hogy mindenképpen jól teljesítsenek, és ez még ez fakadhat abból, hogy ugye bizonyítsam a csapatnak, meg a főnökömnek azt, hogy én értékes munkatárs vagyok, és tudok teljesíteni, sőt, de ha már valamiben, akkor én azt gondolom, hogy szinte az összes szülő, akivel együtt dolgoztam, még a saját anyává válásom előtt, meg azóta is, ők inkább ez, hogy nem is, tehát hogy sokkal, igen, nyilván nyugodtak, meg az van, hogy így mindenre felkészültek, és nem nagyon lehet őket meglepni, de inkább ez van, hogy sokkal többet is fordítanak, sokkal többet tesznek bele egy adott projektbe.
Szerinted egy munkahelynek milyen szerepe van abban, hogy a leendő szülők mennyire tartanak a távol töltött időszaktól, illetve hogy hogyan sikerül a visszakapcsolódásuk a munkába gyes, illetve gyed után?
Nyilván az, hogyha abszolút megerősítő, megtámogató üzenettel, attitűddel találkoznak, akár a legfelsőbb szintekről, mint például az én esetemben, az nagyon tud ebben megnyugvást nyújtani, tehát hogy támogatást. És az is akár a közvetlen főnökömtől, az is a szavak szintjén, illetve a tettek szintjén is, hogy az valósult meg, hogy nem mondjuk alacsonyabb hozzáadott értéket képviselő munkákat kaptam, hanem igenis élesben akár workshopokat tarthattam, mentünk előadni külsős helyszínekre, tehát hogy ilyen természeti munkákkal várják vissza az anyossági szabadságon lévő, vagy szülői szabadságon lévő embereket, ez is hozzá tud tenni, illetve az is, hogy nem csak a HR, hanem hogy tényleg a legfelsőbb szintekről, akár a cégvezető odalép, és egy adott folyosói helyzetben megnyugtatásul mondja, hogy nagyon várnak vissza, ez is nyilván egy olyan klímát alakít ki, ami azt gondolom, hogy egyrészt unikális ma Magyarországon, és másrészt nagyon, nyilván személy szerint nagyon megbecsülöm.
Második gyermekedet várod, ismét pár hónapot távol fogsz tartani az ügynökségi mindennapoktól. Azok, akik először készülnek kilépni gyerekvállalás miatt az ügynökségi mindennapokból, mit tudsz tanácsolni már így veteránként?
Talán azt, hogy engedjék meg maguknak azt, hogy ha ténylegesen a szülői minőséget szeretnék megélni, és akár mondjuk adott esetben hosszabban, mint eredetileg az anyával vagy szülővé válás előtt, akkor azt engedjék meg maguknak, ne presszionálják magukat azzal, hogy az ilyen típusú félelmekkel, hogy hú, vajon mi lesz, hogyha visszamegyek, mennyire fogja ez a karrieremet károsítani, tudok-e a szintemben maradni, vagy akár előrelépni, ugye az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy anyukaként hogyan tud mondjuk a karrier evolválódni. Úgyhogy igen, ezt mondanám, hogy engedjék meg maguknak akár közben a változtatásnak a lehetőségét, hogy nem feltétlenül kell ahhoz tartani magunkat, amit mondjuk még a szülővé válás előtt elképzeltünk koncepcióként, meg hogy ami a fejünkben van arról, hogy milyen lesz ez az egész, és igen, hogy rugalmasan kezelni talán az összes ilyen jellegű helyzetet.
Gabi, köszönjük szépen, várunk vissza a legközelebbi valami izgalmas témával a Rebriefbe.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Erre a hétre pedig ez volt a Rebrief, egy hét múlva ismét érkezünk, addig mindenkinek jó rádiózást, jó podcastolást, és szép hetet kívánunk.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.